van két prédikáció, mind a kettőt el akarom mondani. Ki fogjátok bírni? Az egyik, az egy rövidebb, azzal kezdem, jó, és akkor utána hosszabbat. A rövid az így hangzik, ezzel a szorongás és félelem mit kezdjek vele című témával. Hogyha ezt a problémát magadénak érzed, tehát, hogy ez a tiéd, ez a probléma, és szeretnél ezen valamit változtatni, akkor az első prédikáció úgy hangzik, hogy menj neki, győzd le az Úr Jézus nevében, ámen. Ennyi. Első prédikációnak vége. Ha érdekel benneteket, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy a Biblia mit mond erről, akkor elmondom a második prédikációt is. De egyébként a lényeg ennyi. A lényeg az ennyi. Szeretném, ha megtanulnánk egy igeverset, ami hát többek között ebben a problémakörben is egy gyógyszer lehet minden embernek az életébe. Akár úgy is, hogy ilyen prevenciós módon, tehát folyamatosan olvasod, elhiszed, beépíted az életedbe, akár úgy, hogy problémák vannak, és olvasod és megvallod Isten előtt. Ez az igevers így hangzik, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a lelkét. Hadd kérjem azt, hogy mondjuk el közösen, jó hangosan, mert ez egy igazság, és ez működik. Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a lelkét. Erre folyamatosan vissza fogunk majd térni. De akkor, tehát a B prédikációnak a tartalmi részét is nézzük meg. A múlt vasárnap beszéltem arról, hogy a bibliai antropológia, tehát ahogy a Biblia vagy Isten látja az embert, az alapvetően három egységből van összegyúrva az ember. Talán emlékeztek rá, hogy elképzeltünk egy Mercedes emblémát, tehát az egy kör, amiben van az a bizonyos három egyenlő részre osztott terület, tehát egy ilyen Mercedes csillagnak is nevezik. Hogyha így képzeljük el az embert, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember test, az ember lélek és az ember szellem. Tehát a Biblia erről beszél. És ahhoz, hogy a testünk, a lelkünk és a szellemünk, vagyis az ember önmagában, tehát így holisztikus módon, vagy teljes egészében egészséges legyen, jól működjön, ahhoz Isten adott nekünk egy ilyen beépített védelmi rendszert. Ezt úgy nevezik, hogy az immunrendszer. Ugye, tehát ha elmegyünk az orvoshoz valamilyen fizikai tünetekkel, elkaptunk valami vírust, akkor az orvos eldönti, hogy milyen módon kell ezzel a vírussal harcolni. Tehát hogy kell megerősíteni az embernek az immunrendszerét, hogy ha a bennünk lévő egészséges sejtek, egészséges folyamatok, azok erősebbek legyenek, mint az a valami, ami bejött az életünkbe, és problémákat okoz, az a kórokozó, vagy vírus, vagy nem tudom, nem vagyok orvos, nem akarok túlmenni a témán. Tehát, hogy értitek, tehát, hogy van egy ilyen védekező rendszer a szervezetünknek, mindenféle sejtek, meg kérdezitek meg az orvosoktól a lényeget. Tehát, hogy Isten ezt adta nekünk, úgy működteti a testünket, hogy ott van ez a védekező rendszer, és hogyha jön valami támadás, akkor az immunrendszer azonnal riadót jelez, és az immunrendszer próbálja a behatoló sejteket, vagy kórokozókat eltüntetni, és akkor újra egészséges legyél. Tehát a testi rész az így működik. És azt szokták mondani, és ebben nagy igazság van, hogyha szeretnéd azt, hogy az immunrendszered egészséges legyen, jól működjön, vagy erős legyen, már így fizikai módon, vagy fizikai területen, akkor például mozog sokat, mert ez segít abban, hogy egészséges legyél, egészségesen étkezzél, tehát ne akármit egyél, hanem olyan dolgokat, ami tényleg a testednek, a sejteknek szüksége, vagy az immunrendszer erős legyen, aludj eleget, relaxálj eleget, vagy pihenj eleget, ne állandóan dolgozzál. Tehát, hogy vannak ezek az általános megfogalmazások, amit már mindenki tud, csak senki nem akar komolyan menni, sokszor velem együtt. Tehát, hogy ismerjük ezt, hogy ahhoz, hogy az immunrendszerünk erős legyen, ahhoz ezeknek működni kell, és egy olyan ember, akinek tényleg erős az immunrendszere, az sokkal kevésbé fog megbetegedni, sokkal kevesebb ilyen fizikai betegség problémája lesz. Lépjünk egy következő területre, tehát a Mercedes emblémának egy ilyen következő egyharmadát megnézzük. Azt mondjuk, hogy a következő terület, a test után mondjuk a lelki terület. És a lelki területünknek is van egy immunrendszere, ami folyamatosan véd bennünket abban, hogy a lelkünk egészséges legyen, tehát mentálisan és normálisan tudjunk működni. Hadd mondjak néhány ilyen dolgot. A lelki területen, vagy a mentális területen, amit Isten adott nekünk ilyen immunrendszert, vagy jelzőrendszert, ami segít abban, hogy ellenálljunk olyan ellenségnek, ami károsítana bennünket, ebben az egyik ilyen nagy segítségünk az nem más, mint a félelem. hadd ismételjem, a félelem. Gondolj bele, hogy ez működik, tehát amikor egy hirtelen szituációban valami váratlan dolog történik, akkor egy pillanatra megijedsz, és ez a lelki immunrendszer, ez az ijegység, ez segít abban, hogy azonnal oda koncentráljál, és akkor eldöntöd, hogy most harcolsz, vagy menekülsz, mondasz valamit, vagy befogod a szádat. Tehát, hogy mit kell csinálni, olyankor egy dologra fókuszálsz gyorsan. Lehet, hogy ez a másodperc töredéke alatt történik meg az agyadban, vagy lezajlódik bennünk, és valahogy reagálunk erre. Tehát a félelem, vagy bizonyos értelemben ennek a testi tünete a szorongás, ez, ha normálisan működik, akkor egy ilyen védelmi rendszer az embernek az életében, és a lelkünket védi. Egy másik ilyen lelki védelmi rendszer, az nem más, mint a lelkiismeretünk, amit Isten belénk táplált. Még azoknak az embereknek is, akik soha nem olvasnak Bibliát, nem foglalkoznak Istennel, azoknak is van egy lelkiismeretük. Persze ezt lehet tágítani, ez olyan, mint a rágógumi, hogy lehet húzni, nyúzni, és egy idő után már kevésbé tölti be az eredeti rendeltetését. Tehát a lelkiismeret is egy ilyen védőrendszer, amikor olyan helyzetbe kerülünk, mondunk valamit, teszünk valamit, és akkor egyszer csak úgy érzed, hogy megszólalt a lelkiismereted. Úgy benne, hogy ezt nem így kellett volna, vagy ezt nem kellett volna megengedni. Tehát, hogy valami visszajelzést ad, hogy itt álljunk meg, és ne így menjünk tovább. Ahhoz, hogy a lelki területen, vagy mentális területen ez az immunrendszer normálisan tudjon működni, akár a félelem, szorongás is, tehát, hogy addig legyen bekapcsolva, amíg segít rajtunk, és a védelmi rendszert tölti be, és utána azonnal kapcsolódjon ki, amikor meg tovább kell menni, tehát ne ragadjunk be. Ahhoz rendezett kapcsolatokra van szükség, mondjuk az emberi kapcsolatok normálisak legyenek, tehát ha valaki minden szomszédjával haragban van, utálja a főnöket, és egyébként a anyós meg nem tud. Tehát, hogy mindenkinek minden baja van, akkor valószínű, hogy ez a lelki terület mentálisan ő kevésbé tud, hát úgy is mondjam, erős immunrendszert fölépíteni. De itt ide tartozik mondjuk az, hogy tanuljál, új információkat befogadjál, nyilván ami jó dolog, hogy a gondolataid is rugalmasak legyenek, tiszta dolgokat fogadj be, ami építő, ami jó dolog. Néha szükség van arra, hogy a bölcsességben fejlődjünk. Tehát, hogy a lelki immunrendszerünk, a mentális egészségünk rendben legyen, és ez véd bennünket attól, hogy mindenféle dolog megbetegítsen bennünket lelkileg. Ha valaki erről sokkal többet akar tudni, akkor mindenféle mentálhigiénés dolognak véget nem érő mindenféle irodalma van, lehet ezt olvasni, lehet ezt tanulmányozni, de ez is egy ilyen védőrendszer, hogy az ember egészségesen tudjon élni, és ez Isten ajándéka. És a harmadik terület, tehát a Mercedes emblémának mondjuk az utolsó egyharmada, az pedig nem más, a test és a lélek utána az embernek a szelleme. Ez az, amit legkevésbé tudunk elhelyezni, hogy most hol van bennem a szellemem. Nem tudom pontosan, de van, én érzem, hogy tudom, hogy működik. Tehát, hogy nem, fizikálisan nem tudom elhelyezni, de a szellemem az működik. És a szellemi terület az, ami segít abban, hogy a szellemünk betöltse azt a küldetését, amire Isten teremtette, és az nem más, hogy a szellemünk kapcsolatba kerüljön az Istennel, aki szellem. Mert az Isten szellem, és a szellemem által kerülök kapcsolatba vele. Persze az agyamon keresztül fogok föl dolgokat, az érzelmeimen keresztül élek át dolgokat, de a szellemem és az Isten szelleme kapcsolódik össze. Tehát a szellemünknek is fontos, hogy működni kelljen, vagy működjön, és ahhoz, hogy a szellemi immunrendszer védekező képessége erős legyen, hát ehhez mondok egy meglepőt, mit kell csinálni, meg kell térni. Ilyen egyszerű. Tehát amíg valaki nem tért meg, amíg valaki a bűnnek az állapotában van, ez a szellemi terület, ez kiszolgáltatott. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az Isten számára halott vagy nem működik. És amikor megtérünk, az Isten lelke életre kelti a bennünk lévő szellemet, és összekapcsolódik, és egyszerűen működni kezd. Tehát ha valaki megtért, és az Isten lelkével betöltekezve éli az életét, a Szentlélek működik az életedbe, akkor legyél nyugodt, a szellemi immunrendszeredet egy nagyon erős rendszer védi, úgy hívják, hogy az Isten szelleme. Tehát ezekre mind-mind szükség van ahhoz, hogy normálisan tudjunk működni. Tehát amit eddig elmondtam, az arról szólt, hogy amikor félelem és szorongásról beszélünk, akkor egyrészt ez szükséges, az Isten ajándéka a félelem és szorongás ahhoz, hogy védjen bennünket. És ebben a helyzetben, amikor ez megnyilvánul, ez segít bennünket abban, hogy valamire fókuszáljunk. Ma is segítségül hívtam valakit, aki segít egy történeten keresztül bemutatni azt, hogy működik ez a ez a védelmi rendszer, a félelem és szorongás, és hogy lehet utána visszakapcsolni és normálisan működtetni. A szerdai házi csoportunkon az Andrea elmondott egy fantasztikusan jó történetet, amit utána én többször végig gondoltam, és azt kértem, hogy mondja el most is. Ugyanis amikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor ez úgy pont beleillett a képbe. Tehát Andrea, megkérlek, hogy légy szíves, gyere ide, és hallunk egy olyan történetet, ami Andreának félelmet jelentett, de aztán ez a félelmet leküzdötte, mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, segített a félelem neki, utána egy nagy élmény lett belőle, és utána ki lett kapcsolva a félelem. Egy mikrofont hadd kérjünk neked, és arra kérlek akkor, hogy ez a bizonyos rafting történet, ez hogy kezdődött a családotokban?
Igen. Köszöntök mindenkit. Jól hallani? Köszöntök mindenkit. Egy kicsi feszültség teljes, de sikeredett nekem ez a kezdés. De örülök, hogy most itt lehetek. És annak még jobban örülök, hogy elmondhatom, mert hiszek abban, hogy azért teremtett minket Isten, azért is, hogy elmondjuk egymásnak a bizonságainkat, hogy a bizonságaink által is épülhessünk, építhessük egymást. A mi rafting, kanyoning túránk az évekkel ezelőtt indult volna, csak sok minden visszatartott minket, elsősorban szerintem az én félelmem.
Szóval nagyon féltél a raftingolástól.
Nagyon féltem.
Van, aki egyébként kipróbálta már ezt a sportot, vagy ezt a szabadidős tevékenységet? Ki az, aki nem szeretné kipróbálni, mert nagyon fél tőle? Látod, vannak itt tőle. Szóval hallgassuk meg a történetedet.
Szóval ezen a nyáron elhatároztuk, hogy akkor ebbe belevágunk. Meg is volt minden beszélve. Rettenetesen féltem. Én egy olyan típus vagyok, hogy utálom a bizonytalanságot. Egyszerűen annyira frusztrál, ha valamiről nem tudom, hogy mi vár rám. Mindennek utána olvasok, úgyhogy így tettem most is. Jaj, de jó az internet, kiguglizni mindent, ezt is kiguglisztam. Kivel megyünk, mit fogunk ott csinálni, milyen felszerelések, stb.
Hányan haltak már bele ebbe?
Igen, nem arról nem írt hára Istennek, akkor általában indulok. És a gyerekeknek mondtam, hogy tudjátok, hogy majd ez vár ránk. Ezt kell csinálni, azt kell fölvenni, és a hála Istennek nagyon kedvesek voltak, és megnyugtattak, adja, ne izgulja, minden rendben lesz. Úgy voltam vele, hogy jó, hát ha ők azt mondják, hogy minden rendben lesz, akkor ha olyan nem lesz a ti hitetek, mint a kisgyereké, akkor ugye, jó. Elindultunk, megérkeztünk. A másnap, mikor indultunk volna a túrára, én valami rettenetesen ideges voltam, de tényleg, én jól aludtam, viszont nagyon korán felébredtem. Hiszem, hogy Isten ébresztett fel, mert egyszerűen képtelen voltam visszaaludni, és hallottam a belső hangot, hogy olvassak Bibliát, és imádkozzak, és ezt meg is tettem, úgyhogy végtelen nagy nyugalom és békesség áradt szét bennem. Megregeliztünk, elindultunk. Ez úgy történik, hogy akkor adnak egy védőfelszerelést, és azzal mész a túrára. Egészen addig megvolt ez a végtelen nyugalma, amíg oda nem értünk, hogy védőfelszerelés. És éreztem, hogy szabályszerűen rosszul vagyok. Tehát ilyen nem tudom, milyen a pánik roham, hála Istennek, de azt éreztem, hogy most rosszul vagyok. Tehát én most ezt nem. Néhány másodpercen, percen volt végig gondolni, amíg a többiek ruhát választottak, hogy most én választok, vagy és megyek, vagy nem választok, és nem megyek. És akkor jött ez a gondolatom, azt is hiszem, hogy Istentől, hogy ezt most sátán biztos, hogy el akarja lopni. És hogy nem csak tőlem akarja ellopni, hanem a másik négy embernek az örömét is. Mert semmi nem lett volna olyan, ha négyen mennek, mint hogyha öten csináljuk ezt így végig. És akkor kimondtam, hogy sátán most Jézus nevében távozz tőlem, nincs hatalmat felettem. Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. És választottam magamnak védőfelszerelést, beszálltunk egy ilyen mikro kis buszba, 10 perces út volt talán a helyszínre, egy kicsit hosszabb, és ez alatt a 10-15-20 perc alatt, most nem tudom pontosan mennyi volt, ez alatt én a buszban folyamatosan imádkoztam, és mondtam az igéket, többek között ezt is, hanem a félelemnek lelkét adta Isten, és minden mást, ami így eszembe jutott, és megérkeztünk, és elmondhatom, hogy egy olyan csodálatos élményben volt részünk, egy olyan életre szóló élmény volt, pedig én megsérültem, tehát én utána hetekig, azt hiszem 6 hétig sántikáltam, és aztán itt még nem is volt vége a történetnek, mert másnap raftingolni mentünk volna, és én a másnapot ott töltöttem felporcolt lábbal, azon gondolkodva, hogy ennek most miért kell így történnie, viszont a jó hír az egészben, hogy áttették a rafting túrákat a következő napra, tehát én nyugodtan pihenhettem, és volt egy egész napom arra, hogy ismét Istennel töltsem az időt, hogy jó, akkor most mégis mit kellene tenni. Másnap aztán elmentünk raftingolni, és elmondhatom, hogy ilyen jó, talán még életemben nem történt velem egy nyaralás során. Szerintem elsősorban azért, mert Isten volt ott, és hogy kimondhattam azt, hogy én egy győztes vagyok. Tehát én nem egy legyőzött vagyok, mert amikor Jézus értem meghalt, akkor legyőzte Sátánt, és minden sötétség fejedelmét vele együtt. És nagyon jó volt ezt érezni, és köszönöm, hogy ezt most elmondhattam, hogy meghallgattátok, és van bennem egy olyan fajta buzdítás, hogy bármi, amivel szembe kell nézni, azzal nézzünk szembe, tehát a problémák soha nem fognak elkerülni, ez is egy probléma volt nekem, de szembenéztem vele, eszembe jutott Dávid és Góliát, hogy nem megfutomodott és nem meghátrált, hanem szembenézett vele, és azt mondta neki, hogy még ma kezembe ad az Úr, és én is ezt így éltem meg. És azért tartom most nagyon fontosnak, és nagyon köszönöm, hogy elmondhattam, mert azért nem mindig élem meg ezeket a győzelmeket én sem, hanem sajnos van, amikor nem tudom a hitemet így felgerjeszteni, és beragadok helyzetekbe, de hiszem, hogy egyre kevesebb ilyen van. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Andrea. Köszi. Tehát amiről most hallottunk, az annak a példája, amikor valakinek nincs ez a beragadt helyzet, de jönnek szituációk, jönnek félelmek, jönnek szorongások, jön valami, amit még nem ismerünk, nagyon félünk tőle, vagy rossz híreket hallunk, és nagyon sokszor ez a három terület, tehát a test, lélek és a szellem területe összekavarodik, vagy együtt van, és persze ezt az ördög is ki tudja használni, ha már félsz, akkor féljél jobban, ha már valami örömet el tud lopni tőled, akkor próbáljunk minél többet. De persze ott van benne egy természetes rész is, hogy valamit még nem ismerek, amit még nem éltem át, és az milyen lesz, jó lesz, nem lesz jó, túlélem, nem élem túl, tehát mi lesz ezzel? Vannak ilyen szorongások, félelmek. És nyilván ennek lehetnek testi tünetei, nem tudok aludni, korán fölébredek, nem tudom, leizzadok, ideges vagyok, púzusom megerősödik. Tehát ezek mind-mind jelzik azt, hogy működök. Tehát, hogy élek. És ezeket meg lehet harcolni, ahogy mondtam az első prédikációban, a megoldás az mi, a félelem és a szorongással szállj szembe, győzd az Úr Jézus nevében, amen, ennyi. Tehát, hogy le kell győzni, tehát ezzel a hozzáállással, ezzel az attitűddel, hogy le akarom győzni, tehát nem engedem, hogy ő győzzön le engem. Mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Tehát ezt le lehet győzni, de van egy másik része ennek a szorongás félelemnek, amiről az elmúlt vasárnap kicsit többet beszéltem, amikor ez a kikapcsolás-bekapcsolás, ez valahogy nem jól működik. És ilyen bekapcsolt állapotban marad valami miatt az embernek a valamelyik alkatrésze valahol, és folyamatossá válik a szorongás, folyamatossá válik a félelem, folyamatossá válik az aggódás, és mindenféle testi tünetek jönnek, és nem tud vele mit kezdeni az ember. Tehát lehet ez is, amikor tulajdonképpen ezek az eszközök, amiket az Andrea elmondott, lehet, hogy ezeket is gyakorlod, de úgy érzed, hogy ez nem segít rajtam. Mert borzasztóan rosszul érzem magam, és nem tudom, hogy mit csináljak. Akik itt voltatok, emlékeztek rá a személyes történetre is, meg amit elmondtam, tehát lehet ilyen is. Vagyis mi van ilyenkor? Itt az történik, hogy az a vírus, ami megtámadott, akár testileg, lelkileg vagy szellemileg, az úgy tűnik, hogy erősebb, mint a védelmi rendszerem, mint az immunrendszer, és úgy tűnik, hogy ez a külső erő, ez egyszer rám telepszik, és nem tudok vele mit kezdeni. Ezt éljük át, amikor fizikailag megbetegszünk, tehát, hogy az immunrendszer nem véd meg, hanem betegek leszünk, és valahogy meg kell ezt oldani. Szellemileg ez úgy történik, hogy amikor szellemi háttérből jön a félelem, akkor mindenféle bűnöket elkövetünk, ezeket megtűrjük, nem rendezzük Istennel, mindenféle Isten elleni lázadás van az emberek életébe, és akkor ebből következik, hogy a védekező rendszer nem működik, és akkor bármi bejöhet és tönkre tehet bennünket. Jézus tanít egyébként erről, amikor azt mondja, hogy a tisztátalan szellem, amikor kimegy az emberből, úgy folytatja, hogy víz nélkül helyeken jár, megnyugvást keres, de nem talál, és azt mondja, visszatérek házamba, honnan jöttem, és hogyha az üres sem marad, felékesítve, de üres, akkor visszajövök, mármint a démoni erő visszavonul, vagy megjelenik újra, és magánál még erősebbeket is hoz, és még jobban leuralja az ember. Tehát a szellemi védekező rendszernek erősnek kell lenni. Mert ha ez nincsen, akkor problémák vannak. És van a lelki területünkön is ez a védelmi rendszer, amiről beszéltünk, amikor valami miatt legyengül ez a védelmi rendszer, és jöhetnek egy talán egyszerűnek tűnő szituációk, talán egyszerűnek tűnő helyzetek, amiben valaki, hogyha belekerül, akkor gyorsan beragad, és akkor félek ki, szorongok is, minden bajom van, és más valaki meg nem érti, hogy emiatt miért kell szorongani, emiatt miért kell félni. Tehát ez az, amikor egy kicsit betegesen kezdünk működni, tehát az immunrendszer nem véd meg bennünket. Ezt egyébként úgy szokták emlegetni, hogy a visszhangérzés, amikor megjelenik az emberbe, és amikor erről van szó, akkor nagyon nagy százalékban, nem mondom, hogy 100%-ban, de nagyon nagy százalékban arról van szó, hogy valamikor átélt valaki egy sérülést a múltjában, akár csecsemőként, kisgyerekként, sőt, még magzati állapotban is lehet, valamilyen sérüléseket átél valaki. Ez egy olyan kezeletlen seb marad a lelkében, ami soha nem lett gyógyítva, de aztán később nem foglalkozik vele, hogy rárakódik minden, és éljük tovább az életünket. És később kialakul egy olyan szituáció, amire, hogyha az ember ránéz, és látja, hogy ez vár rám, akkor az agy emlékeztet arra, hogy tudod, hogy mi volt akkor. Persze lehet, hogy már nem is tudom pontosan, de hogy akkor volt egy sérülés, összeköti ezzel, és azonnal egy új helyzetbe ez a beragadt félelem és szorongás állapot elkezd működni. Hadd mutassak néhány dolgot, szintén nem a teljesség igénye nélkül, hogy milyen területek lehetnek azok, vagy milyen események, amelyek kiválthatják ezt a félelmet és szorongást. Főleg ilyen visszhangérzés, hogy valamikor egy ilyen vészjelző hang megszólalt, és később a visszhang meg a félelmet hozza nekünk. Csak összeírtam néhányat, tehát mondom, nem a teljesség. Ha valaki hosszú időn keresztül beteg, vagy mozgásképtelen, vagy bezárt helyzetben van, nagyon sokszor kialakul ez a szorongás és félelem, akár ott, akár később, amikor már ebből a helyzetből kijön, és nem tudja, hogy mi baja van. Aztán, ha valaki nagyon sokáig egyedül és magányosan éli az életét, persze akkor is szorongani fog, de lehet, hogy ez úgy magánügynek tartja, és amikor ez a magány és egyedülét elmúlik az életéből, és mondjuk újra szociálisan ki kéne nyílni, akkor egyszer nem fog működni neki semmi, mert a szorongás és félelem olyan erős lesz neki. Aztán van, aki a munkanélküliség, vagy anyagi krízis, vagy a biztonság hiányát olyan mélyen éli meg, hogy szinte ebbe belebetegszik a lelke, és amikor ez a helyzet elmúlik, akkor is megmarad a szorongás és félelem, amikor már van munkája, amikor van pénze, amikor már nincs ez a bizonytalanság, akkor is szorong és fél, és nem tudja, hogy miért. A kisgyerekes anyukák egyébként ilyen sokan a gyülekezetben átélhetik azt, hogy amíg otthon vannak a gyerekekkel, hát segítsetek, nem tudom, hányfajta funkciót kell csinálni, úgy folyamatosan ismételni, tehát hogy 10-15 dolog ismétlődik mindig az anyukának az életében, ez a etetés, altatás, tisztába tevés, nem tudom, sétáltatás, és akkor ez meg néhány dolog még biztos ti jobban tudjátok. Tehát hogy ez így folyamatosan megy hónapról, vagy akár még évekig is, és ez egy borzasztóan beszűkíti az anyukának a gondolkodásmódját, vagy a figyelmét tulajdonképpen egy pontra összpontosítja a gyerek, és minden a gyerek, és ebből kialakulhat egy ilyen szorongás és félelem, és később ez megmarad. Tehát ez a bezártság, vagy monoton életmód. Aztán az, aki egy teljesen más üzemmódban működik, éjjel-nappal dolgozik. Tehát egy nagy nyomás alatt jön a túlhajszoltság, kimerülés, kiégés, és ez is egy ilyen feszült állapotot eredményez az embernek az életébe, és később, amikor egy kicsit pihenni akar, akkor kiderül, hogy a feszültség és a szorongás az megmarad. Végeztek menedzserekkel olyan kísérleteket, akik tényleg ilyen napi 10 órákat dolgoznak, magas beosztás, nagy felelősség, nagy döntéseket kell hozni, hogy egyszerűen kiválasztottak embereket, és kivették a munka világából, betették őket egy üres szobába, és azt mondták, hogy nem kell csinálni semmit, csak pihenjél, lazuljál. És azt vett, közben mindenféle műszerek voltak az embereknek a testén, ami mérte a pulzust, a vérnyomást, mindenféle dolgokat próbáltak mérni, és azt vették észre, hogy az a valaki, aki állandóan pörög, és keményen dolgozik napi sok órát, az üzemmód, az nem tud megváltozni, amikor egy ilyen ingerszegény környezetbe tették, hogy pihenjen, nyugodjon meg. Azt vették észre, hogy a vérnyomása elkezd emelkedni, a pulzus elkezd emelkedni, borzasztóan idegesek lettek ezek az emberek, mert nem tudták kezelni ezt a helyzetet. Miért? Mert hozzászokott ahhoz, hogy állandóan mindig bekapcsolt üzemmód van, tehát az on üzemmód működik, és amikor az off-ba került, akkor nem tudott ezzel a helyzettel mit kezdeni, beragadt. Menjünk tovább. Szexuális zaklatás, molesztálás. Hát, ha valaki mostanában híreket hallgat, olvas, akkor tele van ezzel minden. Ami egyébként nagyon komoly probléma, mert aki átéli ezeket, teljesen mindegy, hogy milyen módon, annak egy komoly sérülés lesz, egy komoly fájdalomérzés, ami később mindenféle problémákat tud okozni. A hetedik, amikor tekintélye vagy erővel való visszaélést tapasztal az ember. Ez lehet családon belül, lehet a munkahelyen, lehet bárhol, ahol valaki elnyom engem, és úgy érzem, hogy én már senki nem vagyok, én egy robot vagyok, mert mindig azt kell csinálni, amit ők mondanak. És nincs lehetőségem kitörni ebből valami miatt. Vagy nem merem megtenni, vagy azért nem merem, mert akkor kirúgnak a munkahelyről, és nem lesz pénzem, és akkor olyan a munkanélküliség, vagy olyan a kiszolgáltatottság. Amikor tehát ilyen tekintélyel erővel nagyon visszaélnek valakinek a személyiségét, leuralják, kialakul szorongás, félelem, és később ez a beragadt üzemmód ott marad. Aztán a negatív környezetnek a hatása, ami szintén lehet bárhol, családon belül, családon kívül, munkahelyen, ahol mindig azt hallod, hogy te egy senki vagy. Te keveset dolgoztál, te nem jó munkaerő vagy, te mondjuk a családban nem jó gyerek vagy, mert a bátyád vagy a nővéred az sokkal jobb, meg sokkal okosabb, nem igaz, hogy mindig veled van a baj, nem igaz, hogy mindig te hozod az egyest, nem igaz, hogy te nem tudsz megtanulni olyan gyorsan úszni, vagy nem tudom, mint a testvéreid. Tehát, hogy valakit mindig ez a károsztató szöveg lenyom, és egyszerűen elhiszi azt, hogy én egy senki vagyok, vagy elhiszem, kialakul egy szorongás, mert a senki az nem érzi jó magát. És ebből következik, hogy esetleg később, amikor sikerélménye lenne az embernek, vagy felszabadulhatna, akkor is megmarad ez a szorongás, és nem tudom, mi bajom van, csak szorongok. És kiderül azért, mert korábban ilyen dolgok történtek velem, tehát jön ez a visszhangérzés. És azt hiszem, hogy még egyet odaírtam, amikor a perfekcionista szülőknek az elvárása óriási. Tehát maradjunk házon belül, remélem, hogy a család ezt igazolni fogja. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy mivel én lelkész vagyok, az én fiam is lelkész lesz, és kész. Én tanár vagyok, akkor az én gyerekem is tanár lesz. Vagy én orvos vagyok, az én fiam is orvos lesz, vagy az én lányom is. És akkor tulajdonképpen elvárok tőle egy olyan dolgot, amit én találtam ki, ez nem az övé, neki köszöni szépen, nem is kell ez, de mégis belekényszerítem, és olyan dolgot várok el tőle, amit ő nem akar. Vagy pedig az történhet, hogy másokhoz viszonyítom a gyerekemet, és állandóan elvárom tőle azt, amit a szomszéd gyerek teljesít. És kialakul ez a perfekcionista hozzáállás, amiben az érződik az embernél, hogy nekem tökéletesnek kell lennem, nekem mindig 100%-ot kell teljesítenem, nekem mindig rendezetnek kell lenni, nekem mindig jót kell csinálni, de hát ez soha nem fog összejönni, mert tudjuk, az élet az nem ilyen, a bűn miatt az embernek a teljesítőképesség az soha nem 100%, hanem mindig alatta van. Amit csinálunk, az soha nem tökéletes, hanem mindig a tökéletes alatt van valamennyivel. Tehát jönnek ezek a kudarc élmények, amelyek szorongást és félelmet váltanak ki, és ez folyamatossá válik, és amikor meg sikerélményem van, akkor is szorongok, és nem tudok örülni annak, hogy valami jó. Megdicsér valaki, és nem tudom, hogy lehet megdicsérni egy ilyen embert, mint én. Miért? Mert úgy gondolom, hogy én nem vagyok olyan ember, mert azt mondták nekem folyamatosan, hogy ilyen vagy olyan, vagy amolyan vagyok. Tehát megvannak ezek a sérülések, sebesülések, amelyeket a körülöttünk lévő világ, az emberek okoznak a bűn miatt, amelyek megsebesíthetnek bennünket, és hogyha valahogy ez nincs akkor kezelve, vagy nincs rendbetéve, akkor később ez a visszhangérzés megjelenik, és jön a szorongás és a félelem, és nem tudjuk, hogy mi bajunk van. Hadd ismételjem meg, hogy ez a műfaj, amit Emőke is, meg Zsóf is bevállalt, kicsit Andrea is, tehát kiállok és a gyengeségeimről beszélek, ez nehéz műfaj. De ti bátrak vagytok, és azért van, mert akartok segíteni másoknak, meg Isten veletek van, és szerintem ez a gyógyulásban is sokat segít. Nos, Hát a második prédikáció lényege most következik. Néhány dolgot szeretnék elmondani. Próbálok keveset beszélni, és nagyon gyakorlati módon, hogy mit kell tenni akkor, amikor valaki ebbe a beragadt helyzetbe kerül, vagy ilyen tünetek jelentkeznek, tehát hogyan kell a területeket visszaszerezni. Tehát hogyha az a kórokozó vagy vírus, vagy bármi, ami behatol és mondjuk fizikailag megbetegít, az immunrendszer ellene megy és elkezdenek egy harcot, és hát végül jó, hogyha az immunrendszer győz és újra egészségesek leszünk. Ha a mentális területen jön egy ilyen támadás, ami azért mindig összekapcsolódik a fizikaival, meg sokszor a szellemivel is. Jön egy ilyen támadás, jön egy ilyen külső probléma, ami lehet, hogy régen volt, de újra visszajön és bekopog az ajtón, akkor mit kell csinálni? Tehát hogyan lehet megoldani azt, hogy visszaszerezzük azokat a területeket és újra győzünk? Tehát foglaljuk vissza ezeket a területeket. Az egyik, hogy ismételjük el az igeverset. Legyetek szívesek segíteni nekem, és közösen elmondjuk. Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a lelkét. Mindegyik ilyen kis üzenethez egy képet fogok mutatni. Az első, hogy felejtsd el, hogy 100%-os eredményeket fogsz elérni. Jó? Felejtsd el, hogy 100%-os eredményeket fogsz elérni. Ez majd a mennybe lesz, ez az Istennek a szintje, az embernek a szintje nem ilyen, hogy 100%-os eredményeket fog elérni. Nem leszel 100%-os a gyereknevelésben, nem leszel 100%-os a munkahelyen, nem leszel 100%-os a férként, feleségként, teljesen mindegy, hogy milyen szerepek vannak. A normális az, hogy ezt fölfogjuk. Az más kérdés, hogy az emberi szinteknél valamikor megütjük ezeket a 100%-okat, mert úgy van kialakítva, de az Isten mércéje szerint ezt soha nem érjük el. Az Isten kegyelme az, hogy mégis fölemel bennünket, és megáld vagy kipótol bennünket. Tehát ez a maximalista hozzáállás az élethez, ez borzasztóan káros, borzasztóan rossz, rengeteg veszteséget hoz neked, ha mindig úgy gondolod, hogy neked 100%-osan kell teljesíteni. Az más kérdés, hogy szeretnél a lehető legtöbbet kihozni belőle, szeretnél jól dolgozni, szeretnél eredményeket elérni, az oké. De a 100% az nem fog működni. És aki ilyen 100%-os üzemmódba akar mégis működni, annak az eredménye az lesz, hogy mindig kudarc élménye van, mindig veszteségélménye van, egy idő után elégedetlen lesz, keserű lesz, és akkor mondjam, tehát úgy megyünk lefelé. Azt mondja a Biblia, 1 Tesszalonika 5.18, tehát üdvözöljük azokat, akik 100%-os üzemmódban szoktak működni, kicsit kiózanító, hogy mindenért hálát adjatok, a 70%-ért is. Azért is, hogyha nem tudom, ma az egész lakást szerettem volna kitakarítani, és csak fele sikerült, akkor hálát adok az 50%-ért. Ha egész éjszaka tanultam a gyerekkel, és másnap nem 5-ös kapott, hanem csak 3-ost, akkor azért is hálát adunk, mert nem 1-es kapott. Tehát értitek, hogy mindenért hálát adjatok, azt mondja a Biblia, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Tehát a megelégedés, a hálaadás azért, ami van. Ha kinézel, adj hálát, hogyha esik az eső, és ne panaszkodj, hogy neked az a 100%, hogy süt a nap, és most esik az eső, vagy fordítva. A 100%-os üzemmód az nem működőképes az embernél. Ez szerintem nagy felszabadultságot tud jelenteni, hogyha az ember ezt fölfogja, és ennek megfelelően tud élni, vagy próbál élni. Következő. Sok embernek az üzemmódja az, hogy bolhából elefántot, az a kis fekete pont az a bolha, biztos észrevettétek. Csak segítek, ha valaki távol ül és nem jól látja. Tehát aki bolhából állandóan elefántot csinál. Ez az apróságokat állandóan fölnagyítani, és mindenben óriási veszélyt látni. Hogyha ez a tied, vagy szoktál így gondolkodni, akkor ez egy rossz üzemmód. Egyébként mindenkivel előfordulhat ez, de harcolni kell ellene. Hadd mondjak egy történetet saját magammal kapcsolatban. Amikor én talán az egyik legerősebben átéltem ezt, az akkor volt, amikor a gyülekezetünknek az az időszaka volt, hogy a Városi Ifjúsági Klubban, ahol sokáig tartottuk az istentiszteletet, onnan kirúgtak bennünket, vagy hát mondták, hogy most már menni kell, és minden héten legalább egy vagy két telefon volt, hogy mikor megyünk már el. Tehát, hogy ez a fenyegető érzés, és nem tudtuk, hogy hova lehet menni, vagy nem volt B-verzió. És abban az időszakban, hát ez egy hely probléma, ugye? Tehát a gyülekezet hol találkozik. De nekem akkora nyomás volt rajtam akkor, azt is mondhatnánk, hogy ez egy ilyen bolha problémát, majd megoldódik valahol, de hogy mindenféle gondolataim voltak, nem fogunk találni sehol helyet, szétesik a gyülekezet, fölösleges volt ide költöznöm, mindegy, amit eddig csináltam, annak semmi értelme nincs, belefektettünk a sok-sok más ember egy csomó energiát ebbe a gyülekezetbe, és itt a vége. Azt mondtuk, hogy Isten idehozott bennünket Budaörsre, és a végén el kell menekülni innen. Tehát, hogy szóval mindenféle ilyen gondolataim voltak, és egyszer ki kellett józanodnom, hogy ez nem Istentől van. Nem Isten mondja ezeket nekem, csak a bolhából elefántot csinálok. Valahogy nekem ez egy nagyon nagy probléma halmazként volt, és egyszerűen fölnagyítottam. Tehát nagyon vigyázz arra, amikor akármilyen kis dolog elkezd így dagadni, nőni, és úgy eltakarja Istent, eltakarja lehet, hogy a férjedet, feleségedet, az örömöket, mindent eltakar, és már csak abban tudsz élni, hogy mi lesz akkor, ha. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes üzemmód. Tudjátok, ez olyan, mintha valaki mondjuk tériszonya van valakinek, elég sok embernek van ilyen problémája, akkor azt mondja, hogy jaj, nem merek fölmenni magas helyre, mert akkor biztos szédülni fogok, rosszul leszek, vagy ha még magasabbra mennék, akkor biztos le is esnék onnan, de a legrosszabb az lenne, hogyha egyszer onnan leesek, akkor biztos valakire ráesek, és akkor végén az is meghal, és még gyilkosként fognak eltemetni, tehát mi lesz velem akkor, ha, és mi a probléma az, hogy van egy kis tériszonyom. Ezt ne csináljuk. Ez egy ördögi kör, vagy ördögi folyamat, ami rossz irányba vezet bennünket, és hát ha visszamegyünk az eredeti igevershez, mit mond a Biblia, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem többek között a józanságnak a lelkét, hogy minden problémát, minden egyes kihívást, minden egyes nehézséget úgy józanul tudjam mérni, hogy akkor most mi is ez pontosan, ne csináljak belőle sokkal nagyobbat, mint amilyen valójában. A következő... Azok az emberek, akik a saját személyüket vagy felelősségüket nagyon fölnagyítják, általában az önértékelési problémákkal szokott így kéz a kézben járni. Ez az a helyzet, amikor arról van szó, hogy mindenért magamat okolom. Tehát ránézek valakire, és látom, hogy mondjuk nagyon rossz paszban van. Biztos azért, mert nem látogattam meg egész héten, pedig ott kellett volna lenni vele. Valakinek gondjai voltak, mondjuk anyagilag, hát igen, segíteni kellett volna neki anyagilag, hogyha azt időben észreveszünk, akkor ez nem történhetett volna meg. Vagy anyukaként mindent próbálsz megtenni a gyerekért, de mégis, nem tudom, valamit elfelejtett elvinni a gyerek, és mondjuk beírnak az ellenőrzőjébe. Hát, hogyha jobban figyelek, akkor ilyen nem történhet meg, pont az én gyerekem, mert pont ő felejti el, és én vagyok a hibás ezért. Tehát ez a mindent magamra, és mindenért én vagyok a felelős, azért is, amiért egyébként nem, meg azért is, ami egyébként persze lehet, hogy felelős vagyok érte, de hát kit érdekel, most megyünk tovább és kijavítjuk a problémákat, tehát nem a 100%-on működünk. Ez a magamra vállalok minden felelősséget, a nem létezőt is, meg a mások felelősségét is, ez egy ilyen állandó bűntudatot eredményez az embernek az életében, soha nem tud örülni, soha nem tud felszabadulni, mindig egy ilyen mínuszba működik, és mindig úgy gondolja, hogy a világ összes problémája az azért van, melyen létezem. Lehet, hogy túlzás, de alapvetően ez a helyzet. Gyökösi Endrének van egy nagyszerű mondása, azt mondja az ilyen embereknek, akik szeretik a saját személyüket, meg a felelősséget mindig fölnagyítani, hogy boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert soha nem lesz vége a szórakozásoknak. Nevessél sokat magadon. Néha nehéz, amikor az ember elég feszült, és nagyon stresszben van, és valami nagyon elromlik, vagy nem csinálom jól, de mi van, hogyha nevetsz egyet, és mész tovább? Vagy imádkozol egyet még a nevetés mellett, és mész tovább. Tehát ez a saját személyiségünk, felelősségünknek a fölnagyítása, mindenben mi vagyunk a középpontban, nekünk kell megoldani mindent. Ebből következik egy ilyen megfelelési kényszer is, és ez is nagyon sok embernek problémája, hogy mindenkinek jó akarok lenni. Ismerős ez az érzés? Mindenkinek jó akarok lenni. És hát ez általában nem szokott működni, és ebben a helyzetben, hogyha én azt látom, hogy nem tudom, te beszélgetsz ott valaki, biztos rólam beszélnek. Lehet, hogy arról beszélnek, hogy én valamit nem jól csináltam. És akkor azon gondolkodom, hogy te mit gondolsz arról, hogy ami velem kapcsolatos. És ez az ördögi kör szintén be tud indulni, és ilyenkor, amikor ez a megfelelési kényszer jön, hogy mindenben én vagyok a középpont, és mindenkinek meg akarok felelni, akkor minden gyanússá válik. Tehát minden olyan visszajelzés, ami nem 100%-osan pozitív, és nem Durkó István a mindenek fölött, hanem bármi probléma, nehézség, akkor az úgy lesújtó és borzasztó. Hát nem tudok megfelelni. Ez nagyon beteges és nagyon kóros dolog, és ezzel ellen szembe kell menni. Azt mondja a Biblia, hogy Vannak ilyen gondolatok, amelyek megfertőzik a fejünket, meg a lelkünket, és ezt mondja 2 Korintus 4:5-ben a Biblia, hogy a hadakozásunk, tehát ez a terület visszaszerzés, nem mindig testiek, vagy nem testiek, hanem erősek az Isten kezébe, az erődítmények lerombolására. Ugyanis ezeket a dolgokat, amiket itt elmondtam meg, amit mondani fogok, ez nagyon sokszor a gondolatvilágunkban egy ilyen erődítményként ott vannak. Olyan erősek, hogy elkezd irányítani. Akár a bolhából elefántot, akár ez a megfelelési kényszer, akár ez a 100%-os hozzáállás az embernek az életében. Tehát ilyen erődítményekként ott van az embernek a fejében. És azt mondja, hogy az Isten kezében vannak erős eszközök, hogy ezekkel lerombolhatunk minden okoskodást, minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez nem csak arról szól, hogyha valaki mond valami szörnyű, bűnös dolgot, akkor azt mondja, hogy nem fogok ezzel közösséget vállalni, és akkor nem, és persze ez is. De amikor ott vannak a fejedben az ilyen gondolatok, hogy én tökéletes vagyok, akkor ez ugyanolyan bűn, mint hogyha bármi más követnél el. Mert nem vagy tökéletes. Ha meg akarsz felelni mindenkinek, az ugyanolyan bűnös hozzáállás az élethez, amit az Isten soha nem fog támogatni, és soha nem mondta neked, hogy mindenben tökéletes legyél, hanem azt mondja, hogy szent legyél, ahogy szent vagyok, az újjászületés által, ez egy teljesen más dolog, mint az, hogy tökéletesen kell viselkedned, meg tökéletesen meg kell oldani minden problémádat. Tehát azt mondja a Biblia, hogy vannak ilyen erődítmények a gondolatainkban, a lelkünkben, ezek ilyen ördög által generált dolgok, persze az élethelyzetek hozzák ezeket, és az Isten kezében vannak erős fegyverek, amelyeket ezeket le lehet rombolni. Hogy felszabadulj. A következő, hogy vannak ilyen biztonsági játékos emberek, ami azt jelenti, hogy semmi olyat nem fogok megcsinálni, ami nekem kockázatos. Senkivel nem fogok beszélgetni, ami nekem esetleg veszteséget jelenthet. Egyetlen egy olyan helyre nem fogok elmenni, ahol kiderülhet, hogy nem én vagyok a legjobb. Vagy esetleg valami hiányosságom kiderül, hogy ez a biztonsági játék, ez azt jelenti, hogy kerülünk mindenféle veszélyhelyzetet, olyat is, amit nem kellene. Főleg, amikor ilyen beragadt állapotban vagyunk. Tehát a nem beragadt ember az bevállal kockázatokat, mert kockázat nélkül nincs előrehaladás, kockázat nélkül nincs fejlődés. De amikor beragad valakinek ez, akkor nem mer semmit csinálni, inkább nem beszélgetek, inkább nem megyek el az anyámékhoz, inkább nem megyek el a szomszédba, inkább nem akarok találkozni a tanárral sem, olyan dolgot fog nekem mondani, de senkivel nem akarok se közösséget vállalni, se beszélni, sem semmiféle interakciót, csupán azért, hogy megvédjem magam. Mert úgy érzem magam, mint a képen itt látjátok, mint egy tojás, és ott van fölöttem egy óriási kalapács, és ha véletlenül megrendül, akkor én teljesen összetörök. Ezzel szemben az Isten igéje azt mondja, Pál apostol tanít erről, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos üzenet, és ne felejtsük el. Mit mond Pál apostol? Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Logikus? Nem. Működik? Igen. Működik. Mert ha az Istenben bízok egy nehéz helyzetben, lehet, hogy semmi kedvem nincs belemenni abba a helyzetbe, elmenni egy olyan szülőértekezletre, mondjuk, ahol tudom, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azért lesznek megjegyzések, és nem feltétlenül pozitív, akkor azt mondja, hogy nem megyek ilyen helyre, de mégis elmegyek, és imádkozva oda megyek, és végcsinálom a gyerekemért, az Istenért, meg magamért, és átélem, hogy igaz, hogy én gyenge vagyok, igaz, hogy kiszolgáltatott vagyok ebben a helyzetben, de mégis az Isten megsegít, és ki fogjuk javítani ezt a problémát. Tehát ez az állandóan biztonsági játékot játszani című dolog, ez nem működik. Egy ide után önmagaddal se fogsz kibékülni, mert magadtól is félni fogsz. És ez nem egy alternatíva valószínű senkinek. Ne felejtsük el, Pál azt mondta, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Meg kell említeni azt is, hogy nagyon sok ilyen félelem és szorongás, nem mindegyik, de nagyon sok félelem és szorongás azzal kapcsolatos, hogy bűnöket követelnek el emberek, és a bűn miatt egy ilyen bezárt helyzetbe kerül. És amíg a bűnbocsánat, a bűnbánat és a bűnbocsánat nem tud megnyilvánulni az embernek az életében, mert valamikor, akár régen, akár most olyan bűnöket követtem el, ami nincs rendezve, emiatt gerjednek mindenféle feszültségek és mindenféle nehézségek. Dávid király valóságosan átélte ezt, aki ismeri a Bibliát és ismeri Dávidnak az élettörténetét, az tudja, hogy Dávid egy nagyszerű ember volt, néhány gyenge napját leszámítva, ahol egyébként komoly bűnöket követett el, és ezt mondja ő a 32. Zsoltárban, hogy míg hallgattam, bármint a bűneimről, kiszáradtak a csontjaim, tehát fizikai fájdalmat okozott, Egész nap csak jajgatnom kellett, tehát nagyon rosszul éreztem magam, mert éjjel-nappal rám nehezetett a kezed, mármint az Isten keze, erőm az ellankat, mint a nyári hőségben, megvallottam neked vétkemet, bűnömet többé nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsájtottad a bűnömet, amit vétettem. Ez nagyon-nagyon fontos. Vannak helyzetek, amikor nem kell pszichológushoz menni, nem kell sehol menni, le kell térdelni, és ezt mondod, hogy Uram, bocsáss meg nekem, hogy, és mondd el. És miután ezt elmondtad, az Isten bocsánatát, kegyelmét átéled, sokkal jobban leszel, mint bármikor voltál, ha ez a probléma. Vannak emberek, akik beragadnak a bűnbe, és a bűnös életmód miatt borzasztó rosszul érzik magukat. Ezeknek az embereknek a jó hír, hogy meg kell térni. Van bűnbocsánat. Következő. Vannak emberek, akik állandóan sötét szemüveget tesznek föl. Itt azzal kezdett, hogy az Isten tiszteletet, hogy nem mindegy, hogy milyen szemüveget teszünk föl. Tehát vannak emberek, akik ilyen sötét szemüveggel látják a világot. Teljesen mindegy, hogy mi van, süt a nap, vagy felhős az ég, ő mindig sötétséget lát, mindig éjszaka van, mindig valami baj lesz, mindig valamitől félni kell, és mindegy, hogy mi bekezdünk bele, az úgyis el fog romlani, úgyse fog sikerülni, tehát jobban nem is csinálunk semmit. Tehát ez a sötét szemüvegen keresztül látni a világot, ez egy borzasztó gondolkodásmód. Tehát egy forgatókönyv ott van az embereknek a fejébe, amiben a lehető legrosszabb események vannak mindig leírva. A gyerekkel az történik, hogy, és akkor mi a legrosszabb, ami történhet, arra számítok. A férjemmel, a feleségemmel, az anyagi helyzetemmel, a jövőmmel, a munkámmal, holnap találkozni fogok a főnökömmel, mi lehet akkor? Jó, és akkor biztos le fog szidni, biztos el fog zavarni, biztos ki fognak rúgni, és az egész cég előtt meg fognak szégyeníteni. Tehát ez a nagyon fekete gondolkodásmód, ami besötétíti az embernek az életét. Ha valaki magára ismer és szokott így gondolkodni, akkor hagyd abba. Ez is egy erődítmény, amit le kell rombolni. Bíz magad Istenre, és akkor sokkal szebb lesz a jövő. Azt mondja a Biblia, Róma 12.1-ben, többek között, hogy szánjátok oda az életeteket Istennek, azért, hogy az értelmünknek a megújulása megtörténhessen. Róma 12.1-2-t a végigolvassuk, akkor ott arról beszél, hogy valamikor meg kell újítani az értelmünket, mert egyszerűen egy rossz üzemmódban működik. Lehet, hogy ilyen vírusfertőzött a gondolkodásmódunk. És ha mindig ilyen fekete módon látjuk a jövőt, mindig sötéten látjuk a jövőt, akkor ez az a probléma, hogy az agyad tele van fertőzéssel, a mentálisan le vagy fertőzve, és egyszerűen szükséged van arra, hogy az Isten előtt megálljál, az értelmed megújuljon és kitisztuljon. Szóval egy következő nagy terület szokott lenni az emberek életében, ami szorongást és félelmet okoz, azok az embereknek a csoportja, akik mindig sajnálják magukat. Jaj, de nehéz nekem. Ha te tudnád, hogy nekem milyen nehéz az életem. Ha tudnád, milyen nehéz lelkipásztornak lenni. Ha tudnád, hogy milyen nehéz ilyen munkahelyen dolgozni. Ha tudnád, hogy milyen az én szomszédom. Hát az borzasztó. Ha tudnád, hogy milyen az én anyósom. Ha tudnád, hogy... És akkor sorolt. Mindig a lehető legjobban magára központosít az önsajnálatban lévő ember, és mindig sajnálja magát azért, mert neki most nagyon rossz. És az örömmel el tudja mondani, egyébként ezek az emberek sokszor kommunikatívak. Hát elmondják, de csak azért, hogyha én megosztom Gabival, hogy nekem mennyire rossz, akkor remélhetőleg azt fogja mondani, hogy hát igen, sajnálok, igen, nehéz, és akkor legalább valaki megért engem. Én már magamat nem tudom, de legalább ő megért engem. Ismeritek a panaszkodó embereket? Mindegy, hogy hol vagy, vagy hol van, mindegy, hogy kivel találkozik, a köszönés után elmond 3-4-5 olyan dolgot, amivel téged úgy teljesen leült, és akkor nézett, és mi van? Mert ő neki most borzasztóan rossz. De ez a most, ez már 20 éve tart. És ha nem gyógyul meg belőle, akkor úgy fog majd a koporsóba menni, hogy még ott is nagyon rossz neki. Vannak emberek tehát, akik állandóan mindig az önsajnálatot választják, és ez nagyon veszélyes dolog. Az önsajnálat az nem más, mint egy örvény, ami mindig lefelé visz, bármennyire jól esik, hogy sajnálom magamat. Pedig én mindent megtettem, mégse sikerült. Én oda mentem, és más nem jött. Én akartam, de más nem. Tehát, hogy mindig ez az önközpontú, énközpontú gondolkodás, ez egy örvény, ami visz lefelé, és a vége a depresszió. A Biblia azt mondja, a példabeszédek 17-22-ben, és talán az ilyen önsajnálattal rendelkező embereknek is, hogy a vidám elme az jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat is. Ugye a vidámság az egy orvosság. És amikor ez a szörnyű nehéz, mindig sajnálom magam, ez valahogy át kéne váltani egy másik üzemmódra, és inkább valami vidám témával foglalkozni. Ha már unod magad, hogy mindig rossz neked, akkor foglalkozzál mással. És akkor ez segít. Egyébként ilyen értelemben a szolgálat, másoknak a segítése, az nagyon gyorsan kirántja az embert az ilyen helyzetekből. Mert amíg magammal vagyok elfoglalva, az én életem, az én munkám, az én pénzem, az én házam, az én autóm, az én munkám, nem tudom, mindig ez az én, ez egy beszűkülés. És akkor sajnálhatom magam, hogy nem jön az az eredmény, amit én szeretnék. Ha viszont elfelejtem ezt, és elkezdek másokkal foglalkozni, elkezdek másoknak segíteni, vagy mások felé szolgálni, akkor elfelejtem, hogy nekem rossz, kiderül, hogy nekem jó. Egy következő dolog, amiről itt múlt vasárnap is, illetve most is hallottunk. Vannak olyan helyzetek, amikor ez a szorongás és félelem, ez olyan fizikai hiányosságokat jelent, amikor valamiből nincs elég a szervezetben. Valami nem jól működik, és ez bizonyos kezelésekkel, gyógyszerekkel helyre lehet állítani. Aki nagyon fél az orvostól, nagyon fél a gyógyszerektől, annak szeretném azt mondani, hogy bizonyos keretek között, amikor erre van szükség, akkor ezt hálaadással fogadd el. És használd. Itt hallottuk azt, hogy ez nem ez oldja meg a problémát, de ez egy segítséget jelentett. Ha például ez a bizonyos szerotonin szint olyan alacsony, és hiába futod le a maraton kétszer, még mindig nem termelődik annyi, és mondjuk egy gyógyszer ebbe segít, hát akkor vedd be azt a gyógyszert, és mindaddig, amíg nem áll helyre, addig szed a gyógyszert. És amikor meg egészséges vagy, akkor meg abba hagyod. Tehát ebben legyünk rugalmasak, és ne féljünk ettől, ugyanakkor meg legyünk bölcsek. Tehát ha utalok arra a részre, amikor azt mondtam, hogy valaki bezárt szorongó érzéseket él át, mert mondjuk bűnt követel, az ne szedjen gyógyszert, mert a bűnre nincs gyógyszer, csak a bűnbánat. Tehát akkor hiába bármilyen hangulatjavító, vagy nem tudom, milyen gyógyszer, vagy akármilyen terápiára elmegy a barátunk, végigjárhatja a pszichológiának minden ágát, rosszabbul lesz, mint volt. Miért? Mert a bűnt kell rendezni, tehát nem mást. Ha viszont ez egy fizikai dolog, ami mentálisan is jelentkezik, akkor szükség van arra, hogy akár orvosi, vagy akár gyógyszeri segítséget is elfogadjunk. Nem sok van már hátra. Tudjátok, most két prédikációm van, tehát legyetek türelmesek. A következő azoknak az embereknek a csoportja, akik munkamániások. Tehát, hogy állandóan mindig dolgozik, és soha nincs pihenés, soha nincs megállás. Ez lehet valakinek egy anyuka üzemmód, hogy itt non-stop 24 órás a munka, lehet valakinek egy munkahely, tehát teljesen mindegy, hogy milyen helyzetben élünk, de a munkamániás emberek, azok folyamatosan át fogják élni majd a szorongást és a félelmeket, amit nem is tudja, hogy honnan jön, de kicsit úgy az élet részének fogja tekinteni. És azok az emberek, akik ilyen problémával küzdenek, azoknak azt mondja a Biblia, hogy pihenjél, állj meg egy kicsit, vagy rendszeresen, és tartsd meg azokat a szüneteket, amiket Isten rendelt el neked. A Márk 6-ból szeretnék idézni egy történetet, ami arról szól, hogy az apostolokat Jézus elküldi, és különböző szolgálatokat végeznek, és amikor visszajönnek, tehát egy intenzív időszakban vannak az apostolok, mennek össze-vissza, prédikálnak, imádkoznak, ördögöt, mindent csinálnak, tehát hogy mindent elkezdenek gyakorolni, amit megtanultak Jézustól, és azt mondja itt a Biblia, Márk 6:30-tól, hogy amikor visszatértek Jézushoz, elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Tehát egy beszámoló van, egy visszajelzés van, hogy mi működött, hogy működött, mi történt. És Jézus ezután így szólt hozzájuk, akkor most jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé, mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni se volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre önmagukban. Mit mond Jézus a fáradt embereknek, fáradt tanítványoknak, akik már éjjel-nappal szolgáltak, már minden ördögöt kiűztek, minden beteget meggyógyítottak, minden embernek elmondták az evangéliumot, és nagyon elfáradtak, de lelkesek voltak, mert mondták a beszámolót, oké, akkor szünet. Menjetek, pihenjetek. Igaz, hogy itt van még egy csomó ember, aki ugyanerre vár, ugyanezt szeretné átélni, de nem baj, pihenjünk meg egy kicsit, és majd utána mehetünk tovább. Tehát a pihenés és a munkának az egyensúlya, a relaxáció és az aktivitásnak az egyensúlya, amiről sokat beszél a Biblia, ezt valahogy próbáljuk megélni. Nekem se könnyű, biztos nektek se, de erre szükség van, mert egyébként egy ilyen beragadt állapotba kerülünk. És akkor A szorongás és félelem témával kapcsolatban egy befejező rész következik, szeretném gyorsan összefoglalni. Két dolgot szeretnék elmondani befejezésül, ami talán összefoglalja. Az egyik, hogyha ez a probléma megjelenik az életedben, ez a szorongás és félelem, és nem csak egy ilyen védekező üzemmódban, hanem beragad, akkor nagyon fontos, hogy ne söpörd a szőnyeg alá. Mert azzal nem fog megoldódni, hogy nem foglalkozok vele. Vagy ha téged ér egy olyan sérülés, akár olyanok, amiket az előbb mutattam, vagy akár ennél komolyabb, vagy hasonló erővel hat rád és megsért, akkor nem mondd azt, hogy hát én ezzel nem fog foglalkozni, majd lesz valahogy, akkor gyógyítasd meg magad, vagy gyere az Úrhoz, gyere emberekhez, nem tudom, és fontos, hogy meggyógyuljál. Tehát a szőnyeg alá söpört probléma, az nem fog megoldódni, az nem fog eltűnni. Azt mondja 1 János 4.18-ban a Biblia, hogy a félelem gyötrelemmel jár. Ha mindig a szőnyeg alá söpröd és nem foglalkozol ezekkel, akkor a gyötrelem a te ajándékod lesz ezért. Tehát a gyötrelem az ott lesz az életedben, és nem olyan, mint a sportban a szoros emberfogás, hogy mindig akármerre mozdul a másik, akkor mindig ott van mellette. Tehát a gyötrelem az ilyen tud lenni, hogy ilyen szoros emberfogással ott lesz melletted, akárhová mész, mindig ott lesz a gyötrelem, és hát ez lesz a jutalma, ha valaki így gondolkodik, hogy nem akarok vele foglalkozni. Jézus viszont azt ígérte, hogy minden nap velünk lesz a világ végezetéig. Hát én azt mondom, hogy gondold át, és döntsd el, hogy Jézussal akarsz járni, vagy a gyötrelemben akarsz járni minden nap. Jézus a szabadító, a gyötrelem a negatív oldalt képviseli, tehát ne söpörd a szőnyeg alá, foglalkozz vele, és amikor eldöntöd azt, hogy foglalkozol vele, akkor nem más csinálsz, mint visszaszerzed azokat a területeket, amit a félelem, amit a szorongás, vagy az ördög, vagy bárhogy is nevezhetjük, attól függ, milyen területről jön, és miről van szó, ellopott tőled, és az neked veszteség. Azt vissza kell szerezni, az a tied. Amit neked Isten adott, azt ne adod a senkinek, csak úgy, hogy valaki csak úgy ellopja tőled. Ne felejtsétek el, az ördögről azt tudjuk, hogy ő lop. És ezt aktívan csinálja, és elég rafinált módon. Tehát szerezzük vissza a területeket. A Bibliából azt tudjuk, hogy ez az egész helyzet, hogy valamit ellopnak és vissza kell szerezni, ez nem csak a te problémád, ez így kozmikus méretekben, vagy szellemi méretekben is így van. Isten megteremtette a világot, az ördög ennek egy részét ellopta, ugye az emberrel együtt, és Isten mit csinál? Krisztusban eljön, meghal a bűnökért, föltámad, és bejelenti azt, hogy vissza van szerezve. És aki ezt elhiszi, aki ezt komolyan veszi, aki megtér, az átéli az Istennek ezt a hódító, visszaszerző munkáját, hogy már nem az ördögnek, nem a félelemnek szolgálunk, nem kiszolgáltatott emberek vagyunk, hanem az Isten gyermekei vagyunk. Tehát az Isten is végzi ezt a visszaszerzést, és fontos, hogy te is legyél ebben aktív, és ne törődj bele abba, hogy rossz. Mindig szorongok, mindig félek, de hát ez van, én ilyen vagyok, nem ilyen vagy. Az Isten segíteni akar, használd azokat a lehetőségeket, amit az Isten ajándékba ad neked. És még akkor egy igevers, azt mondja a Biblia 1 János 4.17-18-ban, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Ez egy nagyon erőteljes, nagyon komoly igevers, de föltehetjük a kérdést, hogy ez arra vonatkozik, amit itt hallottunk Zsófitól? Arra vonatkozik, amit hallottunk Emőkétől? Vagy arra vonatkozik, amikor ilyen beragadt állapotban vagy, és hogyha ha teljes szeretet van benned, akkor ez nem lehet. Ha mégis ez van, akkor kiderül, nincs a teljes szeretet bennem, nincs Isten bennem, egy aljas keresztény vagyok. Erről szól? Szeretnének megnyugtatni benneteket, nem erről szól. Azzal szeretném befejezni, hogy a teljes igeverset, vagy a teljes szakaszt, ha megnézzük, akkor azt mondja János apostol, hogy abban lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Tudod, mi az ítélet napja? Amikor Jézus elé odaállunk, színről színre, én Durko István és Jézus Krisztus a Messiás, a megváltó, és amikor ez a pillanat bekövetkezik majd az életemben, mert be fog következni, ez sokkal biztosabb, mint bármi más, hogy ez bekövetkezik, erre a pillanatra nekem nem úgy kell tekinteni, hogy ja Istenem, mi lesz akkor? Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban, Isten is van, én is vagyok, tehát ez egy valóság, és ha az Isten szeretete ott van az életemben, az Isten szelleme ott van az életemben, betölt engem, akkor erre a napra úgy tekintek, hogy az életem legszebb napja lesz. Addig viszont lehet, hogy lesznek kisebb-nagyobb szorongások és félelmek, lesznek kudarcok, hasfelsés, meg fölállás, sírás, rívás, meg öröm, meg minden, De erre a napra úgy tekintek, hogy az életem legszebb napja lesz. Mert a szeretetben nincs félelem. Az Isten szeretete kiűzi a félelmet, azt a félelmet, hogy az Isten mit fog majd nekem mondani. Mert Krisztus meghalt értem, megbocsájtotta a bűneimet, én egy újjászületett ember vagyok, és egy fantasztikus nap lesz. Én erre hívlak benneteket, hogy amit hallottunk ma, meg a múlt vasárnap, harcoljunk a félelem és a szorongás ellen, és ez egy földi program. Tehát amíg a születésünk, vagy a fogantatásunktól kezdve egészen a halálunkig, ez egy földi program, ezzel foglalkozni kell. De ezután következik egy olyan nap, amit ha te Krisztusban éltél meg a földi életedet, akkor egy dicsőséges nap lesz az életedben, és ettől még nem kell félned. És ha valaki beteg vagy szorong, és sokszor arra gondol, hogy milyen dicsőséges a mennyország, ez is már egy gyógyulás lesz. Szeretnél ezen a napon az Isten előtt boldogan megállni? Ha igen, akkor legyél az Úrban, legyél erős Istenben. Ha nem tértél meg, akkor térjél meg, és egy fantasztikus áldás lesz számodra az első nagy találkozás majd ott a mennyben Krisztussal. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki harcolsz, és te vagy az, aki győztes vagy, aki a világ mindenség ura vagy. Te vagy az, aki mindenben a tökéletes vagy. Köszönjük, hogy mi rád tekinthetünk, és tőled nyerhetünk erőt, és tőled kérhetünk erőt és bátorítást. És köszönjük, hogy Krisztusban megkapjuk a megváltást. Köszönjük, hogy a Szentlélek által megkapjuk a vigasztalást, a vezetést. És köszönjük, hogy ez elég lehet nekünk. És minden bölcsesség, amit adsz, és minden lehetőség ebben a világban, ami jó, ami tőled van, hogy ezeket használhatjuk, akár akkor is, amikor betegek vagyunk, lelkileg, testileg, vagy bármilyen módon gyógyulhatunk. Köszönjük, hogy te vagy a gyógyító. És Úrunk, most jövünk hozzád, és imádkozom azokért, akik az elmúlt napokban rájöttek arra, hogy nagyon betegek, akár testileg, akár lelkileg, akár szellemileg. Kérjük, Szent Szellem, hogy add ezt a gyógyítást, ami helyreállítja őket, Uram, vagy olyan folyamatokat indítsa az életükben, olyan bölcsességet adj, és olyan elhatározásokat, ami mennyei, ami tőled van, ami áldást hoz. Urunk, minden gonosz szellemi támadás ellen, minden olyan félelem és szorongás ellen, amit az ördög generál, ellene akarunk menni, és el akarjuk fogadni, Uram, mindazt, ami tőled van, ami jó, ami nemes, ami dicséretes. Kérünk, hogy így áld meg bennünket most ezen a mai napon is, meg az életünk minden pillanatában. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. Amen.
Wow. Micsoda tartalmas üzenet. Ilyen húsba vágó üzenet. Azt gondolom, hogy mindannyiunkat megérintett ez a téma. És köszönjük szépen Pisti az üzenetet, köszönjük szépen a bizonságtételeket. Azt gondolom, hogy a bizonságtételek segítettek még inkább lebontani ezt, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, hogy hogyan támad egy ilyen szorongás, egy félelem, ami hogyha beragad, akkor milyen dolgokat tud okozni, és hogy hogyan lehet ebből kijönni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ezzel is segítettetek bennünket megérteni ezt. Az elején azért imádkoztunk, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk, és hiszem azt, hogy biztos vagyok benne, hogy sokan azonosítottunk területeket, ahol esetleg elkapott már így a gépszély, és beragadtak már dolgok, és azért imádkozom, és imádkozzunk, hogy tudjunk ebből szabadulást találni, és tudjuk élvezni az életet. Én, ahogy jó néhány területen engem is elkapott itt ez az üzenet, az egyik, van egy ilyen érdekes személyiségem, hogy van egy ilyen flegmatikus hozzáállásom, vagy ilyen flegmatikus személyiségem, de ugyanakkor van bennem egy ilyen maximalista elvárás. És hát gondoljatok bele, hogy a kettőt az hogy lehet. Tehát, hogy flegma vagyok, de maximálisan akarok teljesíteni. Hát ki tudjátok talán, hogy hányszor tudtam magamnak megfelelni, még nem jött el annak a napja. És azért ez is hoz magával azért egy jó kis terhet, mint ahogy minden más. De jó volt csak hallani, hogy elégedjünk meg. Ebben az esetben például elégedjünk meg akár a 70%-kal is, tudjunk örülni annak, amit elértünk, tudjunk hálát adni mindenért, és mindennek örüljünk. Hirdetések következnek. Az első hirdetés, ez egy friss információ, november 16-án, ami ha jól tudom, akkor két hét múlva lesz. Mennyi? 26? 26, bocsánat, akkor az 26-a. 26-án egy közösségi alkalmat fogunk tartani. Úgyhogy lehet elkezdeni gondolkodni, hogy mivel szeretnénk hozzájárulni ehhez a naphoz, megint fogunk hozni majd finomságokat, és közösen együtt fogunk majd ebédelni. Nagyon élvezem ezeket az alkalmakat. Nagyon sok finomsággal lehet ilyenkor találkozni, úgyhogy én biztos itt leszek. Legyetek itt ti is, mert akkor még több finomság lesz. Jó? Jó, tehát november 26, két hét múlva. Ha jól tudom, akkor múlt vasárnap este volt egy közösségi társasjátékos est, ami, ha jól tudom, akkor ez egy új próbálkozás volt. Úgy hallottam, hogy elég jól sikerült. Ádám, jó volt? Szuper volt? Jó. Nem tudom, hogy lesz-e még majd ilyen. Lesz még ilyen? Jó. Hát akkor legközelebb jöjjetek. Még többen élvezétek, kapcsolódjatok ki. Kapcsolódjunk ki. És örülök, hogy vannak ilyen alkalmak, ez a közösségi alkalom is, mert lehet ismerkedni, lehet barátkozni, lehet megismerni egymást, és lehet megosztani egymással dolgokat. Ilyen módon is tudjuk ápolni a közönséget, és tök jó volt hallani, hogy ahogy megismerjük egymást, tudunk egymás problémáiról, ezeken keresztül is tudunk egymáshoz csatlakozni. Egy következő dolog, a Fülöp Viktória, aki a gyülekezetünknek a misszionáriusa, ő küldött nemrég egy e-mailt, és abban csak így azt fejezte ki, hogy mennyire örül, hogy van egy gyülekezet, aki mögötte van, és imádkozik érte. Ő már 25 éve Brazíliában van, és nagyon sokat álmodozik Magyarországról, írt néhány dolgot, Dunáról, Medgyesrétesről és egyéb hasonló dolgokról, amik itt Magyarországnak a kiváltságai. Úgyhogy csak arra gondoltam, hogy gyorsan hozzuk őt az Isten elé, és imádkozzunk érte. Jó? Mennyi atyánk, hálásak vagyunk a Fülöp Viktóriáért, köszönöm, hogy elhívtad őt Brazíliába, hogy ott szolgáljon tesók között és emberek között, akik még nem ismernek téged. Imádkozom azért, hogy áld meg az ő szolgálatát, imádkozom azért, hogy tudja építeni a keresztényeket, tudjon segítség lenni számukra, és hogy tudjon bizonyságot tenni az életével és szavaival a körülötte élő emberek között. Imádkozom, hogy áld meg őt az ő magányában. Nagyon sokat gondolkodik Magyarországról, és imádkozom, hogy amikor eljön az ideje, akkor hozd őt el hozzánk. Az Úr Jézus nevében imádkozunk. Amen. Egy következő hirdetés. Hogyha valaki gondolkodik bemerítkezésben, akkor lehet jelentkezni a Durkó Pistinél. Úgyhogy ne tartsátok vissza ezt a vágyatokat. Házi csoportok beindultak. Hogy mennek a házi csoportok? Jók? Jók házi csoportok? Nálunk is beindult, és én nagyon élvezem. Itt már mindenféle döntéseket kell hoznunk, mert érdekesen alakulnak itt a résztvevők, meg itt a létszámok. Van egy babysitterünk, akit az Elvira szerzett, és nincs itt, igen, jó. És babysittel néhány gyerekre fent az emeleten, és az Elvira mondta, hogy jelezte neki, hogy hát, hogy ő nem biztos, hogy tudja folytatni tovább majd ezt a babysittelést. Ugyanakkor nagyon érdeklődik az iránt, hogy mi zajlik az alkalmon. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok történnek nálunk, de nagyon, nagyon élvezzük, nagyon jó. Jó, szóval bátorítok mindenkit, hogy csatlakozzatok ezekhez a házi csoportokhoz. IFI programok minden péntek este, ima és közbenjárás csütörtök este, hogyha ráértek, akkor gyertek. És itt még egy dolog fel van nekem írva, cipős doboz ajándék akció indul. Nem tudom, Dávid, kell erről valamit tudnunk ezen a ponton, vagy küldesz levelet? Nagyon jó. Oké. Köszönöm szépen. Akkor nem maradt más hátra, mint előre egy áldás. Köszi Gabó, hogy kinyitottad a Bibliámat. Egy áldás a Bibliából, és ez pedig 4 Mózes 6. részéből. Nem esik le a dolog. Ez pedig az ároni áldás lesz. Ezt az áldást Mózes, Isten adta Mózesnek, hogy Áron ezen keresztül áldja meg a népet. És tudni kell annyit kicsit a háttérről, de csak nagyon gyorsan, hogy az előzmények azok, hogy Isten éppen az bűnös emberek közé készül, hogy lakozást vegyen. Tehát előtte az Isten nem lakott az emberekkel, és itt éppen ugye Szent Sátornak az építéséről van szó, és amikor a Szent Sátor elkészül, akkor Istennek a jelenléte lakozást vett a bűnös emberek között. És az, hogy az Isten jelenlétéből mi fakad, ezeket a gondolatokat adja át, hogy Áron és az ő családja így áldja meg majd a népet. És ez így hangzik, kérlek, hogy álljatok fel. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az arcát rajtad az Úr, és legyen kegyelmes hozzád. Fordítsa feléd az arcát az Úr, és adjon neked békességet. Az Úr Jézus nevében. Amen. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok! És forgassátok a szívetekben ezeket a gondolatokat.